rájöttem, hogy hát ez megint csak a jéghegy csúcsának a megkapalása lesz. Mert hogy tudjuk, János a 21. fejezetében le van írva, hogy ha mindent leírtak volna, amit Jézus tesz, akkor a világ nem fogná be a könyveket. De amit leírtak, az is annyira bőséges, hogy nem hogy egy órába, hanem x időben nem férne bele, hogy egy témát körüljárjunk. Olyan mértékben, amennyi pillanatnyilag bennem vagy bennünk van. De ez nem azt jelenti, hogy ez a vége. Meggyőződésem, hogy ez a jéghegy csúcsának a csúcsa megint csak. És sokkal több van benne. Na hát ez a mai témánk, ez bőségesen egy ilyen. Jézus életével foglalkozni mindig egy izgalmas dolog, és mára megpróbáltam olyan szempontok szerint kivenni a bibliai verseket, amelyek általánosságok Jézus életéből. Tehát amivel nagy valószínűség szerint mindenki találkozik. Mert az, hogy most Reinhard Bonnke leszel, vagy Daniel Kolenda, ez nem vonatkozik mindenre, mindenkire. Ettől függetlenül működnek a dolgok, természetesen látjuk, halljuk, tudjuk. Szóval, amikor úgy érzitek, miután amen-t mondtam, hogy kicsit féloldalas volt ez a délelőtt, akkor én is tudom, de nem mertem többet beletenni. Szóval, Jézus győzött. Pont. Végig nagybetű, sok felkiáltójel. Ezt a Biblia így kijelenti. Hogy érezzük az összefüggést, egy hosszabb szakaszsal készültem, nem csak most, máskor is, de most a jelenések 5.1-től a 10. versig tartó szakaszt fogjuk felolvasni. Szóval a jelenések 5.1-től. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül is kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon kihirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzá, hát ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utódja, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, 7 szarva volt, 7 szeme, az Isten 7 szelleme az, akiket elküldött az egész földre, a bárány oda ment, átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborultak a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Szóval Jézus alapján méltónak bizonyult arra, hogy átvegye a könyvet és feltörje annak pecsétjeit. Pont. Ezt a meg értékeli, mert amikor átvette, akkor a 24 vén és a 4 élőlény meghajol előtte, és elismeri, aláhúzza, nyomatékossá teszi azt, hogy igen, ő méltó rá. Volt egy érdekes mondat, hogy a szentek imádságai ezek, ez a füstölőszer, ugye senki nem arra gondol, hogy ezek azok az imádságok, hogy ja Istenem, úgy fáj a kis ujjam, ugye meggyógyítod. Ezt csak azért mondtam, mert szükség lesz erre a hozzáállásra, hogy azért imádság közben elég sok kívánságunk van nekünk. Szóval a hálaadások és a dicsőítések, na azok ott lesznek, amikor kifejezed azt, hogy egyáltalán, hogy ismerlek, hogy megismerhettelek. ebből következik, hogy ugye nem csak akkor adok hálát, hogyha elmúlt a kis ujjam lába, a fájása. Magyarul, amikor kértem valamit és megkaptam, akkor jaj, de jó, hálás vagyok. No, ezek csak ilyen bevezető gondolatok voltak, gondolatébresztések. Földi tartózkodás alatt Jézus emberként élt, persze. Olyan dolgokat is le kellett győzni, éhség, fáradtság, kiolvatlanság. Isten fiaként ez vagy nagyon kellemetlen volt, vagy egyáltalán nem volt az. Én nem tudom. Tehát a minden tudásban ez lehet, hogy ugyanúgy benne van, mint ahogy nekem benne van, csak nekem a szellemi kicsit kevésbé természetes. Aztán ehhez jött még az emberek, ugye a bűn által eltorzult, megfertőzött emberi viselkedése, aztán ott voltak a tanítványok, hát egy színes egy csapat volt. Ja, és volt köztük még egy áruló is. Ennyi. És a vége az ennek az egésznek, hogy ja, hát van egy kereszt, amikor az Atya el fog fordulni tőlem. Szóval nagyjából ez volt Jézus küldetés célja. Lukács 22, 42-től 44-ig, amikor a győzelmet kezdjük el vizsgálni. Tehát Lukács 22, 42. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Nem tudom, hogy mások hogy vannak vele. Magamon észrevettem, hogy nagyon könnyen mondom azt, hogy legyen meg a te akaratod, és utána tudok gondolni magamra, a környezetemre, a családomra, a gyülekezetemre, a pénztárcámra, hogy az én gyülibe legyen ébredés, és minden egyéb, miközben mondom, hogy legyen meg a te akaratod. Na most Jézusnál ez másként volt. Ez még az egyszerűbb. Ennél van még egy rejtettebb, vagy mélyebb, és ez ellenható dolog, amikor elkezdek valamiért imádkozni, és úgy gondolom, hogy nekem ez nagyon kellene. Úgyhogy többet fogok imádkozni, többet olvasok Bibliát, többet adakozok, még talán böjtölök is, és akkor még többet, mert még mindig nem történt meg. És egyszer csak felsejlik bennem a kérdés, hogy és mit kéne még tennem? Na most itt a probléma. És igazából a mit kéne még tennem kérdés magába foglalja a választ. Figyelj, üzletelni próbálsz Istennel. Csak hogy a fizikai életben, a hétköznapi életben egy üzlet úgy jön létre, hogy nekem van valamim, meg neked, neked szükséged van arra, ami nekem van, nekem arra, ami neked van. Neked van egy eladó autód, nekem van pénz, ami megvegyem. Neked kell a pénz, nekem kéne az autó. Csak hogy. Ez azt jelenti, hogy nekem van valamim, amire a másiknak szüksége van. Na most az oké, okay, a szükség itt van nálam. Csak tudomásul kell venni, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége van. Semmim nincs, amire Istennek szüksége van. Amíg mi nem éltünk, addig Isten boldogtalan volt. Tudom, hogy merész kérdés, de nem. Istennek nincs szüksége. Teljes, egész, boldog, kiegyensúlyozott, semmiféle szüksége nincs. Nekem van, de a buta emberi gondolkodásom miatt úgy gondolom, hogy üzletelhetünk. Nincs szerződéses viszony Istennel. Szövetségi viszony van. Miután nem én tudok adni, és nem nálam van a forrás, csak ő, ezért ő kezdeményezi a szövetséget, és ő mondja meg, hogy hogyan, mi módon fogunk egymáshoz viszonyulni. Szóval lehet, hogy nehezen fog becsúszni a gondolkodásunkba az, amit eddig elmondtam, és egy kicsit a hívő önérzetünket meg fogja korbácsolni, mert azt hittük, hogy milyen jó hívők vagyunk. Nyugi, akármilyen jó hívő vagy emberi mércével, isteni mércével, egy lényeg van. Krisztusban vagy, vagy nem? A többi az apróság. Isten nem azért szeret, mert olyan kedves vagy, és olyan sokat imádkozol, és annyit Bibliától. Hidd el, nem. Vitatkozhatsz velem, akkor sem. Azért szeret, mert ő a szeretet. Ha ő a szeretet, akkor mi tudna már kijönni belőle? Csak szeretet tud kijönni. Nincs más. Hát ő szeretet forrása, egy olyan fajta szeretet. Szóval önmaga miatt szeret engem. Nem az én jó viselkedésem miatt. Meg az én szent életem miatt. Pedig olyan büszkék tudunk ám lenni rá, csak úgy csendben mondom. Szóval ne az én akaratom, mondja Jézus a Gecsemáné kertbe. Föladta a saját akaratát. Figyelj, nem a Gecsemáné kertbe adta föl a saját akaratát. Amikor azt mondta, hogy elmegyek és megszületek, akkor adta fel a saját akaratát. A Gecsemánéban csak annak a 31 néhány évnek a hozadékában mondta, hogy föladom, hogy legyen meg a te akaratod. A mennyben, amikor elvállalta, hogy ember lesz. Na de, ha Istennek nincs szüksége semmire, mert ő mindennek a forrása, akkor miért jött el mégis Jézus? Azért, mert az Atya megteremtett egy világot azért, hogy legyen. Nem azért, mert azért, hogy legyen. Kifejezhesse a szeretetét. És amikor az ember elszúrta ezt a viszonyt, akkor ugye egy porszem került a gépezetbe. Megvolt a teremtettség, de elkezdett uralkodni a bűn a teremtettségben. Emiatt az Atya nem tudott közvetlenül közösséget vállalni a teremtményével, az emberrel, mert hát az ember volt a legmagasabb rendi teremtménye. Az összes többit azért teremtette meg, hogy az embernek legyen környezete. Szóval az Atya érdekében vállalta azt Jézus, hogy lejön a földre. Egyiknek sem a szükségéből, hanem a idézőjelben mondva jókedvéből. Szóval lejön a földre azért, mert Isten igazságossága azt mondja, hogy a bűn büntetése a halál. Tehát nincs más megoldás. Aki bűnt követel, meg kell halnia. Azért, hogy ne következzen be az emberiségre, hogy mindenkinek meg kell halni, ezért Jézus meghal, és mint egy melléktermékként ezzel a halállal legyőzi a sátánt. De ezzel a halállal, amivel legyőzte a sátánt, ezzel az újjászületés kapcsán egy jobb állapotot hoz létre, mint ami Ádámé volt. Szóval igazából mi a melléktermékekben részesülünk, és na, milyen jól. A fősodor nem is ez volt. És mégis az egész hatása ránk szenzációsan jó. Na de térjük vissza még egy kicsit Jézus földi életére. Nem tudom, hogy meggondoltátok-e, hogy Jézus Isten fiaként, minden tudóként, rábízza a pénztárat arra, akiről tudja, hogy lop. Hát azt teszi pénztárossá. És tudod, miért nem zavarta azt, hogy Júdás lop? Mert annyival több van neki, hogy nem tudod megkárosítani. Nem tudod megkárosítani. Az árulás ez egy kellemetlen dolog, bár azért, aki dolgozik, meg ezt csinál, azt csinál, szembe találkozik vele. Szóval a lényeg, hogy olyan dolgot juttat másnak, ellenségnek, ellenfélnek a tudomására, a kezébe, ami hátrányos rám nézve. Tipikus ez ugye a Júdás esetében, amikor megint csak némi pénz fejében átadja Jézust a csapatoknak. Máté 26-ból fogunk olvasni egy részt, ahol erről ír az írás, 46. verstől kezdve az 54-esig. Tehát Máté 26, 46-tól 54-ig. Ébredjetek, menjünk! Íme közel van az, aki engem elárul. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal, botokkal, és a főpapoktól, és a nép véneitől. Sokaság jött vele kardokkal. Jó. Az árulója ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. Majd egyenesen Jézushoz menve így szólt, üdvözlégy, mester, és megcsókolta. Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Amikor oda mentek, rátették a kezüket, és elfogták. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá, tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg atyámat, hogy adjon mellém most 12 sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? Az elfogadás pillanatában, amit előre tud, azt mondja Júdásnak, hogy barátom. Zártnak tartom, hogy azért mondta ezt, mert nem jutott más szó az eszébe. Azért mondta, mert komolyan gondolta. Az árulójával szembe. Hogy mennyire Jézus beleegyezésével működött mindez? Hát elmehetett volna a Getsemáni kertből, fizikailag egy másik helyre, hogy ne találja meg Júdás. Kérhetett volna 12 sereg angyalnál is többet, hogy megvédjék. Most az Ószövetségből van egy olyan példánk, hogy egy angyal egy éjszaka 185 ezer ember kinyírt, akkor most 12 sereg angyalnál is több egy maroknyi csapata szembe. Szóval Jézus abszolút önként, nem az én akaratom, hogy a tied, hanem a tied megfontolásból mondja azt Júdásnak, hogy ezért jöttél. A Lukács 22, 19-től a 23-ig ezt a szakaszt is szeretném még felolvasni. Ez még egy kicsit korábban van, mint a Getsemáné. Szóval a Lukács 22, 19-ből, és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetik adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetik, ontatik ki. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Az ember fia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Nem tudom, elsőre átugrik-e az, hogy miért kerestem ki ezt a szakaszt. Az új szövetséget is fölkínálja Júdásnak. Az árulónak. Az új szövetséget. csinál gyorsabb felszámolást, hogy az elmúlt napban, hónapban, hétben, évben, évtizedben hány ilyen árulóval foglalkoztál így? Pedig, hát Krisztus él bennünk, ugye? Szóval kereszt előtt vagyunk, és Jézus Júdásnak folyamatosan felkínálja a megtérés lehetőségét. Az utolsó pillanatig kínálja a megtérés lehetőségét. Hány hasonló kaliberű bűnös ember szaladgál ma a Földön? Azért Isten fiának az elárulása nem ugyanaz, mint 1-2 milliárdnak a félretolása. Szóval Jézus annyira tudatosan és az Atya akaratáért van itt a Földön, és hal meg a kereszten, hogy ennél tudatosabban már nem lehet meghalni. És az utolsó pillanatig az árulónak is, hogy itt a lehetőség, térj meg. Aztán meghal a kereszten, és azért, hogy Isten és a teremtmény közötti viszony helyreálljon, illetve jobbá váljon, mint volt kezdetben. És mindezek közepette még a legfőbb ellenséget is legyőzi. Gondoltam, hogy hogy lehetne ezt szemléltetni, aztán eszembe jutott, amikor a nagy hátizsákkal fölmegyek a buszra. Szóval a busz engem visz, de hát a hátizsák ott van rajtam, hát hozadékképpen őt is viszi. Szóval Jézus meghal a Golgotai kereszten azért, hogy az Atya viszonya helyreálljon az emberrel, és közben legyőzi a sátánt. Kolossé 2.15. Sokan remélhetőleg fejből tudják, ha nem, akkor érdemes elraktározni, mint megtanulandót. Szóval lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Az ellenség ugye már az embert támadja, a teremtményt, hisz a teremtmény szemben már vesztett, a mennyből már kirúgták. Nem tudom, hogy ki mennyit gondolkodott ezen. A Lucifer az énje miatt bukott. Én akarok Krisztus helyére ülni. Nem az volt a baj, amit csinált, vagy az, amit rosszul csinált. Én akarok az helyére kerülni. Az énje. De miközben meghal a kereszten, hogy helyreálljon Isten és ember közötti viszony, legyőzi a sátánt, közben ugye a buzamak példája is beteljesül, hogy meghal, és megsokszorozza ön. Olvassuk ezt a Zsidók 2.11-14-ig először. Szóval Zsidók 2.11-től, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: hirdetem nevedett testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged, és ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy haláltal megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon. Ez a, vagyis az ördögöt. Szóval ez a tipikus Góliát esete, hogy levágom a fejedet a te kardoddal. Ugyanezt csinálja Jézus a kereszten. Halála által megsemmisíti azt, akinek hatalma van a halálon, az ördögöt. A használt szó az ilyeneket mond, hogy megsemmisít, eltöröl, megszüntet, hatástalanná tesz, képtelenné tesz, elszakad, felszabadul alól. Tehát ilyeneket jelent a görög szó. És ugyanennek a résznek, a Zsidók 2-nek a 18. versében azt olvassuk, hogy mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Ha itt megállok, jó, hogy akkor ő tudja, és tud nekem segíteni. Anélkül, hogy tudatosulna bennem, megint én kerültem előtérbe. És nem az, hogy a te akaratod legyen meg. Nekem tud segíteni. És tud, szó nincs róla, tehát igen, tud segíteni. De, ha csak egyáig gondolkodom, elveszítek egy olyan nézőpontot, ami kicsit hatalmas lehetőséget számomra. Ha csak mindig magammal én nem veszem észre azt, amit a Golgota hozadékként elhozott számomra. Kicsúszik a nézőpontomból, mert elkezdek magammal foglalkozni, hogy mik ezek. Csak úgy, nagyjából. Efézus 2, 4-től 7-ig. De Isten, gazdag lévén irgalomba, az ő nagy szeretetéért, amelyel szeretett minket, minket is, akik halottak voltunk a vétkeink miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban Krisztus kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Jézus Krisztusban. Mennyei világba ültetett, hogy megmutassa a mérhetetlen gazdagságát, most meg a következő korszakokban is. Na de ez azt jelenti, hogy akkor tényleg Krisztus testvérei vagyunk. Nem szégyel testvéreknek nevezni. Egy jó család úgy tud működni, ha jó a viszony a testvérek között, és jó a viszony a szülőkkel, nevezetesen itt az atyával. Tehát a hívő életem akkor működik jól, ha jó a viszonyom Jézussal, és jó a viszonyom a mindenható, a Istennel, az atyával. Ehhez van egy segítségünk, a Szent Szellem, a harmadik isteni személy, de nem tudunk olyan messzire menni. Szóval, ugyanaz van bennem, mint Krisztusban. 1 János 4.17. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Nagyon meg tudjuk ragadni ezt az igeverset, amikor gyógyulni. De nem ez az egyetlen szempont, amit ez jelent. Ami ilyen ő valójában az ennél sokkal többet jelent. Nem csak azt jelenti, hogy nincs benne betegség. Tele van szeretettel, tele van kegyelemmel, természet feletti, és sorolhatnék még egy csomó dolgot. Közben, meg, ha tükörbe merünk nézni, akkor gondunk van a következő igeverssel, ami Máté 6.12-ben olvasható, és csak egy kiragadott példa. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. Nem engedheted meg magadnak, hogy ne bocsáss meg. Kötelező. Hát ha azt akarom, hogy megéljem azt, hogy ahogyan ő van, úgy vagyok én ebben a világban, akkor ilyen apróságokat nem engedhetek meg magamnak. Mert oda fogok csúszni, hogy elkezdek imádkozni, hogy segíts megbocsájtani, segíts megbocsájtani, segíts meg, és megint csak én kerültem a középpontba, és nem ő. De miután Krisztusban vagyok, ha Jézus tudott így élni, akkor én is tudok. Sőt, miután tőle kapta hozzá az erőt, mármint a megbocsátáshoz, ezért sokkal több erőd van megbocsátani, mint amennyit ellened tudnak vétkezni. Több van benned. Efézus 3.19-20 pont ugyanezt írja le, csak hogy Biblia vers is legyen mellette, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondolkodunk, a bennünk munkálkodó erő szerint. egy nagy kérdés újból és újból szembe jön. Abban hiszel, aki ad, vagy abban, hogy adott, ezért hálás vagyok neki. Megint nézőpont kérdése is, hogy hova fókuszálok. Amikor Péter kilépett a hajóból, előtte viharba voltak, tudták. Kilépett a hajóból, elkezdett a vízen járni, és ha kikeresnénk, azt olvasnánk, hogy és amikor látta a szelet és a vihart, elkezdett süllyedni. Hát és addig mit látott? Addig Jézusra fókuszált. Levette a fókuszt Jézusról a környezetére, és abban a pillanatban összeomlott a dolog. Szóval abban hiszek, hogy Isten a mindenható Isten, vagy abban, hogy Isten a mindenható Isten, úgyhogy biztos engem is meggyógyít. Elcsúszik a fókusz. Szóval a gondolkodásmódunk. Néhány igevers még. 2 Korintus 5.15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ne önmagadnak, hanem annak, aki meghalt, érted. Az elején olvastuk a Jelenések 5-ből, hogy mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket minden törzsből, nyelvből, nemzetből és népből. Szóval, ha megvásárolt vagy, és Isten tulajdona vagy, mert hát megvásárolt, tehát az ő tulajdonába vagy, akkor kötelességed az ő lépései szerint haladnod. Mondhatnám úgy is, hogy ne önmagadért élj, hanem érte, mert megvásárolt. 1 János 2, 4-6-ig. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljesé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Nem csak ahogyan van, úgy vagyunk mi is ebbe a világban, hanem ahogyan élt, úgy kell nekem is élni. Ez az a pillanat, amikor azt kell mondanunk, hogy innentől kezdve a természet felettinek kell lenni a természetesnek. Mert Jézus tudott enni, Jézus tudott aludni, és azt is tudta, hogy hát Samária asszonynál van nekem eledelem, nem kell hozzatok a bótból. És működik. Na de hogy Jézus győzelme? Mert mégiscsak az volt a kezdő gondolatsorunk, János 16.33. Ezeket azért mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, győztem a világot. Nem csak a kereszt halál után, már előtte is tudta Jézus, hogy legyőzte a világot. Úgy élt, hogy legyőzte a világot. Könnyű volt neki? Hát ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied, akkor azért annyira nem volt könnyű. Nem ez volt a következetes. A zsidó levélben van egy nagyon izgalmas igevers, amikor azt mondja, hogy holott a fiú megtanulta a szenvedéseiből az engedelmességet. Eléggé nehéz igevers. De ott tartottunk, hogy én lenyőztem a világot, mondja Jézus. 1 János 2.14. Írtak nektek gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van, és írtam nektek ifjak, mert erősek vagyok, és Isten igéje lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Hoppá, ez a hívőknek szó. Ez arról szól. Mindegy, hogy a hívő életedben fiatalnak tartod, középkorúnak, vagy idősnek tartod magad, vagy arról mindegy, hogy hány évtized vagy hívő, legyőztétek a gonoszt. És ha ez nem lenne elég, befejezésül az 1 János 5:4-5, mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ebben meg senki nem kételkedik hívőként, hogy Jézus Isten fia. A világ legyőzése ott van ebben a hitben. Hol a nézőpontunk? És itt tudunk a legkönnyebben elcsúszni. Mi van a nézőpontomban? Ő, az ő teljességében, szépségében, nagyságában, hatalmában, tekintélyében, méltóságában, és nem jut hirtelen több az eszembe, vagy én, hogy értem legyen minden. Csak akkor nem fog működni a győzelem. Pedig Jézus a Golgotai kereszten elhozta a számunkra. És nem különleges feltételhez köti, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia, az legyőzte a világot. Győztes etet. Amen.